Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kassai Tamás, a Péterfi Országos Traumatológiai Intézet osztályvezető főorvosa és Molitoris Dániel, ugyanennek az intézetnek a traumatológus adjunktussal. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Jó napot, örülök, hogy elfogadták a meghívást.
Köszönjük
ritkán,
szépen.
Nagyon ritkán vitatkozunk könyvről annyit, mint amennyit a Szuperhős Szakszervisz című kiadványról vitatkoztunk. A vitában kizárólag gyerekkel rendelkező kollégáim vettek részt. Van, aki azt mondta, hogy az elképzelés nagyon jó, közelebb vinni a gyereket, meg a szülőket ahhoz, hogy mi fog velük történni egy rossz helyzetben, amikor ellátásra szorulnak valamilyen intézményben. Más szerint, én szerintem pedig nagyon nehéz szülőként alkalmazni azt, hogy valami olyan rosszról kell beszélni egy gyerekkel, ami még akkor nem történt meg vele, mert minek előre ijeszgetni. Mi volt a cél ezzel a kommunikációs eszközzel? Kassai Tamás.
Az én szándékom, amikor ennek az ötletét felvetettük egy pszichológus anyukának, aki látta a kórházban az eseményeket, hogy valahogy segítsük azt a konfliktust feldolgozni, amit a baleset, vagy a trauma, vagy az egészségügyi ellátás jelent. Erre egy alkalmat ad annak, aki még nem volt beteg, aki még nem sérült meg, hogy egyáltalán beszéljünk arról. Ez nem hiszem, hogy baj. Nem hiszem, hogy egy tényleg egy tragédiaként kéne felfogni, az élet része. Magyarországon ebben az évben valószínűleg minden negyedik gyerek megsérül, és valamikor be fog kerülni kórházba, és kap egy, reméljük, ambuláns ellátást, nem kell megoperálni, de valószínűleg kap egy gipszet, vagy egy kötést. Az, hogy ettől ő ne féljen, annak leginkább úgy lehet elérni, hogyha ismeri, hogy mi történik akkor, amikor bekötünk valamit, és azt miért kötjük be, hogy ne menjen bele a piszok. Ha ezt ő ismeri és tudja, és ezt az információt az anyukájától szerezte meg, akkor talán kevésbé leszünk ijesztőek, ő kevésbé fog félni.
Nem ijesztő önmagában az ellátás maga, amikor fehér köpenybe öltözött, nem tudom, hogy öltöznek munka közben, de hozzánk képest félistenszerű ismeretek, eszközök és határozottság birtokában lévő emberek nyúlnak valamihez, ami fáj.
A célunk az lenne, hogy ha lehet, akkor minden inkább próbáljuk ezt gyerekbaráttá tenni. Én körülbelül 10 éve szeretném azt átalakítani a kollégáimmal, pszichológusokkal, barátokkal, hogy színes legyen a környezet, hogy legyen benne játék. Nagyon sok kollégám jár színes ruhában, a mellettem ülő kollégám is rendszeresen színes pólóban látja el a gyerekeket. Megpróbálunk nem nagyon fölöttük állni, és ha lehet, akkor minél kevésbé azt az Isten szerepet eljátszani. De hát bizonyos helyzetekhez mi talán jobban értünk, bizonyos döntéseket meg kell hozni. Tehát le kell venni a ragasztót, vagy föl kell tenni azt a gipszet. De hogyha ezt ismerjük, tudjuk, hogy a ragasztó alatt azért nem történik semmi más, csak egy picit húzza a szőrszálakat, ami nem tragédia. Kellemetlen, de nem fáj nagyon. Ha valami nagyon fáj, akkor tudunk adni fájdalomcsillapítót. A fájdalomcsillapító az hat. Ha valami tényleg nagyon rossz esemény, akkor el lehet altatni, és ez nem olyan alvás, mint ami éjszaka történik, hanem érzéstelenítő alvás, akkor a gyerek talán kevésbé fél.
Meddig szabad beavatni a gyereket, meg a szülőt, aki talán még nála is jobban aggódik, mert neki azért mégiscsak vannak ismeretei már a világról.
Beavatni be lehet őket, többbe is kell, és én úgy gondolom, hogy teljes mértékben be kell avatni őket. A gyermek is megérti azt, hogy mi fog vele történni, még az altatás és a különböző idegen szavakkal kifejezett történések is, el lehet neki magyarázni. És ebben természetesen nagyon-nagyon jó az a könyv. Én annyit tennék hozzá, az megint csak a saját tapasztalatom gyermekes szülőként, hogy a mai gyerekek nem olvasnak, és nem úgy olvasnak, mint ahogy mi. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a könyvek, amiket mi oda szeretnénk adni nekik, akkor jók, hogyha egyrészt nagyon sok magyarázó ábra van benne, rajz, illetve nem biztos, hogy a könyv jó, lehet, hogy jobbak azok a kis filmecskék, amiket megnézhetnek, és látnak ilyen folyamatokat, akár hang nélkül, akár kis aláfestéssel, hogy mi történik, mert az, amit ő már egyszer látott, teljesen mindegy, hogy az idealizált, vagy egy éppen felvett ügyeletnek a visszaadott játéka, akkor az már nem idegen, már kisebb a félelem. Azok a gyerekek, ugye, akik először érkeznek, és semmit nem tudnak, természetesen félnek. Nem is biztos a fájdalomtól. Attól félnek, hogy nem tudják, mi fog velük történni. Ha ezt én el tudom nekik valahogy, le tudom nekik játszani, akkor már csökkentettük a félelmet. És a másik nagyon fontos dolog, amit mondott, hogy hát mikor és hogy olvassam föl a gyereknek, A gyerekek megkérdezik, a gyerekek 4-5 éves korban beszélgetnek a halálról, ovisok, beszélgetnek sérülésekről, fejreesésről, terhességről, szülésről, mindenről beszélgetnek a maguk szintjén, és ők utána néznek ezeknek a dolgoknak. Én azt látom a saját gyerekeimen is, hogy természetesen nem tudtuk elkerülni, hogy mindenféle tablet kerüljön a kezükbe, hogy mindent meg tudnak keresni, és meg is keresnek még azt is, amit tiltjuk nekik, megkeresik. Az más kérdés, hogy igyekszünk ezt szabályozni. Ugyanúgy ezeknek az információknak is utána mennek, tehát ők úgymond proaktívak ebből a szempontból. Megkeresik az információt, letöltik, megnézik, az más kérdés, hogy tudják dekódolni, de utána már beszélgetni fognak róla. És ha ez megtörtént, és így jutunk el adott esetben az orvoshoz, akkor már kisebb ez a félelem. Hiszen mondja, ja igen, ezt láttam, most le fogja húzni, most el fogja vágni, most ketté fogja szakítani, de én ezt már láttam.
De hogy tudják fölvenni a versenyt, vagy egyáltalán gondolkoztak-e azon, hogy hogy veszik föl a versenyt mondjuk a Pepa malaccal, aki 15 méter magasról be tud ugrani a medencébe úgy, hogy még 4 szaltót is csinál, majd utána teljesen éppen is egészségesen kiugrik, és a családja megtapsolja. Vagy ott van a kvázi, vagy ott van az összes szuperhős, akinek levágják a kezét, majd utána a másik visszaragasztja, és kész, minden rendben van.
Pontosan így, ahogy mondja, hogy ugye Pepa malac az tulajdonképpen, ha elkezdi a gyerek nézni a mesét, akkor felugrik, hogy Pepa malac lehet a következő mese. És ugyanúgy, hogy Pepa malac felugrik, mint következő mese, biztosan is megfigyelte, a mesék előtt kicsi reklámok szoktak lenni, amiket nem lehet átugrani. Az első 5-7 másodpercet nem lehet átugrani, sőt, Németországban már az első 13 másodpercet nem lehet átugrani. Na, hogyha ebbe a 13 másodpercbe megjelenünk mi, a mi idealizált kis rajzfilmünk, a mi idealizált kis összefoglaló videónk, és ezután nézi meg a Pepa malacot, sőt a Pepa malacnál, amikor már csak a szöveg megy, hogy kiszerepelt Pepa malac hangjaként, még egyszer megjelenik ez a videó, akkor ezt a gyerek megemészti, benne lesz. És akkor tudni fogja, hogy igaz, hogy Pepa malac leugrott, és volt egy 4-es szaltó, de a valóságban ez nem így van.
Nem elég annyit kiírni, hogy ezt otthon ne próbáld ki? És mert mondja, ha ezt nem elég kiírni, akkor meg kell csinálni a rajzfilmet, az önökét ugyanolyan színvonalon, mint Pepa malac. Mert Pepa malac, akármilyen egyszerűek is a karakterek, nagyon magas színvonalon van megcsinálva.
Tulajdonképpen erről lenne szó, és az a kommunikáció, amivel nekünk be kéne kapcsolódni, és sajnos miatt rettegünk, tehát mi kifejezetten rosszul használjuk az internetet gyermekeinkkel szemben, illetve nem használjuk félelemből, nekünk ugyanúgy bele kéne ebbe folyni. Én tudom azt, hogy ma Magyarországon vezető cégek több 10 milliárd forintot költenek kommunikációra évente. Azért, hogy sikeresek legyenek, hogy eladható legyen az a termék, amiket ők gyártanak, és az a több 10 milliárd forint nekik megtérül. És csak a kommunikációról beszélünk, a kommunikáción belül pedig a hitelességről. Nekünk a töredékért meg lehetne csinálni azt, hogy ilyen fölugró ablakok, illetve reklámok szintjén benne legyen az egészségügyi ellátás, nem csak a sajátunkról beszélünk, hanem minden másról is, de most maradjunk a gyermekeknél, amikor a gyermekeknek bármilyen pici videó, ami elindul, és csak a keresőszón múlik, hogy hogy ugrik be ez a reklám, megjelenik egy olyan kicsi kis film, ami a gyerekeket megnyugtatja, felkészíti egy adott esetben komoly traumára.
A szülőkkel nehezebb a megnyugtató folyamatokat elvégezni, vagy a gyerekkel nehezebb. Elvileg a gyerek van bent, neki van valami baja.
De a szülő mindig a gyereknek a része, vagy a szülő része mindig a gyerek. Ők egy család, egy rendszer, egy kapcsolati háló. Akkor, hogyha a szülő meg tudott nyugodni, akkor a gyerek is megnyugszik. Ha a gyereket meg tudtuk nyugtatni, akkor a szülő látja, hogy jó helyzetben van, jó gyógyul, vagy jó folyamatban történik, akkor a szülő is megnyugszik.
De mi a menete? Beviszem a gyereket, aki szemmel láthatóan halott, fehér, vérzik. Vagy a legrosszabb esetben nincs is eszméleténél. Akkor engem hogy fognak megnyugtatni? Mert én azt fogom hinni, hogy mindjárt meghal a gyerek.
Ha azt látja a szülő, hogy csillapítják azt a vérzést, lefektetik a gyereket, adnak fájdalomcsillapítót, itt vannak, nem kell órákat várni, akkor talán meg tud nyugodni. Ha azt látja, hogy most nincsen senki, azt mondták, hogy először menjen el, jelentkezzen be, és várjon most még 2 órát, akkor valószínűleg, hogy egyre idegesebb lesz, és attól aggódik, hogy a gyerekével továbbiakban baj van, és nem sikerül megoldani a problémát, vagy ezt a helyzetet. Ez a mindennapi konfliktusunk. Valószínűleg, hogy nem vérzik el a gyerek a 2 cm-es pici sebébe, de a szülőt nagyon-nagyon zavarja, hogy folyik a gyerekének a vére, mint hogyha a saját vére folyna, és nem tudja ezt uralni, ezt a helyzetet. ha semmi más nem tudnánk megtenni, mint azonnal tudnánk reagálni erre a félelemre, akkor talán jobb lenne. De én csak a szülőket tudom segítségül kérni, hogy készüljünk fel előre ezekre a konfliktusokra. Tanulja meg a szülő, hogyha van egy 2 centiméteres sev a fején, akkor hogyha arra ráteszi a gézlapot és nyomja, akkor meg fog állni a vérzés, és ettől kezdve van 6 óránk, hogy a sebet bezárjuk. Tehát nem kell rohannunk, az orvosnál sem baj, hogyha éppen van benne előttünk egy másik gyerek, nem kell áttörni rajta, van egy pici időnk, 5-6 óra tényleg arra, hogy a sebet biztonsággal a fertőzés kockázatának növekedése nélkül be tudjuk zárni.
Kire figyeljen a szülő? Mert ha jól értem, nincs mindenki fehér köpenyben, mert igen egyszerűbb volt, aki fehér köpeny, és az adja az utasítást az egészségügyi intézményben. Most inkább, kire figyeljen?
Én inkább azt mondom, hogy kezdjük, hogy kire ne figyeljen. Tehát a szülők tömegbe verődve a legveszélyesebbek, ez arra vonatkozik, amikor a váróteremben a szülők mondják egymásnak, hogy ők milyen sérüléssel hozták ide a gyereküket, mióta válnak, és ki az, aki utánunk jött, de előttük ment be. Tehát a legfontosabb, és ezen próbálom mi nagyon régóta változtatni, hogy csökkentsük a tömeget. Tehát nagyon jó rendszer nálunk az, hogy a nővérek azok kimennek a tömegbe, és egy ilyen rövid elővizsgálat alapján feladatot adnak a gyereknek, aki sérült, meg a szülőnek. Ez a feladat ez annyiból áll, hogy megkérdezik, hogy na akkor mondd el, hogy mi sérült, és ők a saját kompetenciájukban eldöntik azt, hogy milyen vizsgálatok kérhetőek ennek a gyermeknek. Adott esetben ezeket el is kezdik, és akkor a szülők már is kapnak egy feladatot, és megnyugodnak, hogy jó, akkor ők már sinem vannak. Ez már is egy nagyon-nagyon-nagyon jó lépés.
Ha van feladat, nincs pánik.
Ha van feladat, nincs pánik. Illetve ha van feladat, nem kell gondolkodni. Utasítás végre kell hajtani, akkor nem kell gondolkodni, ez a legjobb. És ez működik. A legnagyobb tömegben is működik. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy igen, mint ahogy mindenhol máshol, az OTP-ben is, itt is várakozni kell. És nagyon érdekes volt, egy kolléganőm mesélte, hogy múltkor mentek intézni pénzügyet a bankba, és ott volt egy játszósarok a gyereknek. És akkor mondta, hogy minek a játszósarok? Hát az OTP-ben nem játszani megyünk. A gyereknek is meg kell tanulni, hogy ott várni kell. A mai gyerekek, de sajnos mi sem, nem tudunk várni. Mi egyből kiszolgálást kérünk azonnal, és miért kell nekünk még mindig várni? Amerikában, Szingapurban, Afrikában mindenhol várni kell az ellátásra, és az emberek ugyanúgy várnak. Természetesen vannak kevésbé türelmes emberek, természetesen vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy az ő gyermekük, hozzátartozójuk sérülése a legsúlyosabb. Mi ezeket igyekszünk is ellátni. Ezért van ez a rendszer. Ez a rendszer természetesen biztos, hogy nem olyan jó, mint amit elvárnának tőlünk, de egyelőre nem találtunk még jobbat.
Mit csinálnak, hogyha jön a fontos elvtárs a saját gyerekével?
A fontos elvtárs az mindig nagyon nehéz eset. A fontos elvtársra mindig sokkal több baj van, mint az egyszerű mezei gyermekkel.
Mindjárt itt a szünidő. Eldobjuk kaszát, kapát, fürdőruhát veszünk, és indulunk leginkább valamilyen víz felé. Melyek a legfontosabb tudnivalók? Súlyossági sorrendben nézzük. Nyilván a fulladás a legrosszabb.
Legfontosabb tudnivaló: próbáljuk meg sose egyedül hagyni a gyereket. Tehát soha ne elmaradjon a gyerek egyedül, legalább 2-3-an legyenek, és tudjuk, hogy hova mentek. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugye a legtöbb gyermek eltűnés is ezért okoz olyan nagy problémát, mert a gyerekek eltűntek, nem tudjuk, hogy hol vannak, nem tudjuk, hogy mit csináltak, nem tudjuk, hogy hányan vannak. Ebből van a legtöbb gond. És ugye a vízpartról beszélve, a két legveszélyesebb dolog a vízzel, ugye a vízzel kapcsolatos sérülésekkel, ugye az egyik a megfulladás, a másik pedig, amikor sérül a koponyánk meg a nyakunk, és nem tudunk kiúszni, tehát ezért fulladunk meg. És ezzel kell a leginkább tisztában lenni ahhoz, hogy ezeket az élményeket élvezni tudjuk, és nem pedig elszenvedni.
Nyaki sérülések a leggyakoribbak, vagy a fulladás? Van statisztikánk erről? Vagy hát nem tudjuk, mert akinek nyaki sérülése van, az szinte biztos, hogy bele fog fulladni, ha nincs, aki kimentse.
A második leggyakoribb haláloki tényező ezek az úgynevezett traumás vagy külső okok között az a fulladás. Az első az a közlekedési baleset, abban egy jelentős csökkenés volt az elmúlt 10-15 évben. A fulladásban nem sikerült jelentősen csökkenteni. A fulladás fele az víz alámerülésből következik be, a másik fele meg félrenyelésből. Tehát valami ételjáték rossz útra megy, és ott elzárja a légutakat. A víz alámerülésben sajnos nem csak a nagy vizek, nem csak a bányatavak, Balaton jelent veszélyt, hanem a teljesen egyszerű kicsi kerti tavak, medencék is a 2-3 éves gyerekek számára már veszélyes víznek minősülnek.
Akár a fürdőkád is, ha egyedül hagyom? Elcsúszik, szappanos.
kimondta a lényeget, az egyedül az, az, egy, az a fő probléma. A folyamatos szülői felügyeletet hangsúlyozza az összes nemzetközi ajánlás. Szinte mindegy, hogy a gyerek hol van, de egy szemünknek rajta kell lenni folyamatosan, mert abban a pillanatban tudunk segíteni. Akár a kis kerti tóban, akár a fürdőkádban, akár a tengerben. Ha látjuk, hogy mit csinál, akkor időben tudunk segédkezet nyújtani, és meg tudjuk támasztani, ki tudjuk emelni. Nem működnek sajnos az önmentő, karúszó, biztonsági öv, ezek nem biztosak. Persze vannak ezek a lábunk között átbújtatott abszolút mentő mellények, ezek segítenek, mert ezek ki is fordítják, és a víz felszínén tartják, de ezeket sem a sportolók használják. Egy egyszerű fürdéshez, vagy egy kerti játékhoz nem vesszük fel őket.
Rá is van írva ezekre az eszközökre nagyon korrekten, hogy ezek nem mentő eszközök, hanem úszást segítő eszközök, és mindegyiken ott van, hogy felnőtt felügyelete szükséges. Egyszer csak el kell olvasni.
Igen, csak amiket elolvasunk, az általában arról van, hogy persze, hát ezt ráírták, mert rá kellett írniuk, másképp nem lehet eladni, de én most azért nyugodtan most még el tudok menni addig a fagyiért, ameddig ők itt vannak a sekély vízben. És amikor visszamegyek, akkor meg, jaj, most nem találom, hol van. Hát ezt nem kívánom senkinek.
Említette az apró eszközöket. Van-e valamilyen szabály arra, hogy a gyerek szájméretéhez képest csecsemőkről van szó? Mekkora az az eszköz, amit még a kezébe lehet adni? Ezt nagyon nehéz megsatszolni, hogy mi az, ami befér, meg mi az, ami nem fér, mert egészen szürreális méretű dolgok is be tudnak férni a gyerek szájába.
Tehát pontosan ilyen méret összehasonlítás nincs. Egy van, amit a síelőknél tanítanak a gyerekeknek, hogy a botnak a végén az a bumszli, amit fogunk, annak mekkorának kell lenni. Annak pont akkorának kell lenni, hogy picit nagyobb legyen, mint a szemüregünk.
És ne tudjuk kitolni a szemünket
mert akkor
vele.
Nem tudjuk kitolni a szemünket vele, de ugyanez érvényes a gyerekjátékokra is, mert a szemüreg azért az nagyobb szokott lenni, mint a száj. Tehát, hogyha akkora játékot adunk a gyermek kezébe, és az adott esetben nem szétrágható, akkor ezzel már segítettünk, hogy ne legyen ilyen apró tárgy félrenyelés.
Amikor van apró tárgy félrenyelés, akkor egy laikus szülő, aki nem tanulta, az mit tehet?
Erre egyértelmű ajánlást ad az amerikai szívgyógyászati társaság, illetve az Európai Újraélesztési Társaság. Akkor, hogyha effektív a köhögése, tehát a gyerek még eszméleténél van és köhög, addig nincsen más teendő, mint drukkolni, azt mondani, hogy igen, folytasd tovább, köhögjél, csak köhögjél. Ilyenkor a légutakból a köhögés elmozdíthatja, kimozdíthatja a tárgyat. Csak akkor kell benyúlni a szájába, hogyha látjuk az idegen testet, és ki tudjuk venni.
Amíg köhög, addig levegő is megy be,
addig még
nem
is
tudna
be.
Mit kiköhögni.
A köhögés az kifele jön, tehát addig még befele.
Akkor, hogyha ineffektívé válik a köhögés, már csak ilyen öklendező légmozgás nélküli mellkas rángások vannak, de még eszméleténél van, akkor az 5 háti ütés egy évesnél nagyobb gyereknél 5 hasi lökés felváltva történő alkalmazása történhet. Az egy évesnél kisebb gyereknek a hasi lökés helyett mellkasi lökést kell alkalmazni. És akkor, hogyha eszméletlenné válik, tehát amikor már nem jut be oxigén, és már oxigén hiányos állapot miatt eszméletlenül válik, akkor meg el kell kezdeni az újraélesztés.
Látnak bennünket most ezért, ha megtenné, hogy megmutatná, hogy kell fogni egy gyereket, mondjuk egy jobbkezes embernek, én jobbkezes vagyok, hogy tartsam a mellkasi lökést, hát olyan pici az egész.
Nagyon jó az ötlet. Erre tudom, folyamok vannak. Az arcát fogom, a karomra fektetem rá, lejtőztetem, és így jön az 5 háti ütés. A nagyobb gyereket keresztbe fektettem magam előtt, neki is megtámasztom az arcát, a száját nem fogom be, és az 5 háti ütés így történik meg. A Heimlich műfogás az közismert, a hátam mögé kerülve, a gyomor száj előtt összekulcsolva a kezemet, egy hirtelen rántással alkalmazom a hasi lökést. Az egyévesnél kisebb gyereknél megfordítva a háti lökés után a szedcsont közepén, alsó harmadában egy hirtelen gyors lökő mozdulattal lehet fokozni a mellkas reziduális kapacitásának a kiürülését, és ebben elmozdítani az idegen testet.
Tehát ilyenkor a levegőt toljuk meg a mellkasán keresztül? Azzal nagyon más is történik.
Van egy pleurális reflex, az egyik, ami még talán segít, de a tüdőben bennmaradt levegővel szeretnénk megmozdítani az idegen testet.
Mint egy pumpa.
mindegy pumpát tulajdonképpen. A mellkas az egy zárt tér, amiben a tüdőben van még levegő, és azt szeretnénk megmozdítani.
Ami nagyon fontos, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly beavatkozás. Teljesen mindegy, hogy otthon csináljuk strandolcsak, ez egy nagyon-nagyon komoly beavatkozás, és a várt eredmény mellett nagyon sok mellékhatása van, tehát ezután a gyermek, hogyha még tehát hál' Istennek visszajön, akkor is mindenképpen orvosi vizsgátra kell vinni, hogy megnézzék azt, hogy ezzel a beavatkozással mi tettünk-e kárt benne. Tehát ezeknél a gyermekeknél ugye az a csontos váz, ami a bordakosár például, ez sokkal puhább, sokkal elasztikusabb. Tehát nagyon könnyen meg tudjuk sérteni az alatta levő legnagyobb és legfontosabb szervünket, a májat. Konkrétan össze lehet törni, el lehet repeszteni, ami egy halálos vérzésnek lehet a forrása, aminek nincs eleinte jele, és hogyha megtörténik, akkor az első 2-3-4 órában akár még teljes jólét mellett a gyerek nem is mond semmit. Na, ekkor van arra időnk, hogy elmenjünk az orvoshoz, és ultrahang vizsgálattal, vagy megfigyeléssel, és megint csak a megfigyelésen van a hangsúly, kizárjuk ennek az életveszélyes szövődménynek a lehetőséget. Itt nagyon fontos hozzátenni, hogy persze, amikor az ember túl van egy ilyen eseményen, és úgy leszakad a súlya ennek a stressznek róla, akkor azt mondja, hogy túléltük, nagyon jó, most menjünk haza. Na, ebbe szeretnénk kérni mindenkinek a megértését, hogy mi nem szívesen engedjük haza ezt a gyereket. Mi azt mondjuk, hogy csak és kizárólag az idő ad választ arra, hogy történt-e valóban súlyos szövődmény, vagy nem. Mert hogyha én 2-3 órával egy ilyen beavatkozás után egy ultrahang vizsgálatot kérek a radiológustól, aki csak ilyeneket csinál, és 100%-osan jól látja, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy semmi baj nincs a gyereknek. Igen, mert lehet, hogy még nem akkora a vérzés. De lehet, hogy még 2 óra múlva már nagy lesz a vérzés, és ha ők elindultak, már vissza, messze, akkor nem biztos, hogy visszaérnek.
Ha kijön a víz, és újra lélegzik a gyerek, akkor rendben van. Ha kijön a tárgy, és újra lélegzik a gyerek, akkor rendben van.
Ha ki tudta köhögni, ki tudta köpni magától, és nekünk nem kellett segíteni.
De mi van, ha nem jön ki a tárgy?
Amennyiben nem jön ki a tárgy, és elkezdtünk tulajdonképpen újraéleszteni, akkor mi ezzel nem foglalkozunk. Nem tudunk, mert az időt húzzuk. Tehát az újraélesztésnél nekünk, és azért mondjuk azt, hogy az újraélesztés a legegyszerűbb dolog, idézőjelben semmi más nem kell csinálnunk, csak fújni a levegőt a gyerekbe, és pumpálni a mellkasát. Ezzel próbálom azt az oxigén hiányt, ami kialakul, pótolni, illetve a szívműködést, ami ilyenkor reflexesen is akár megállhat, igen, megint csak pótolni.
Tehát nem macerázok tovább a tárgy keresésével, hogy vajon hol lehet a torkába a gyereknek, hanem befúvás levegőt adok neki, és próbálom a keringését fenntartani?
Igyekszem nem időt veszteni, és csak erre a 2 pontra koncentrálni, semmi másra.
Mi ilyenkor a munkamegosztás, a legcélszerűbb munkamegosztás? Ki csinálja? Hányan csinálják? Felváltva csinálják-e? Ki hívja a mentőket? Milyen mentőket hívjon egyáltalán?
Ennek teljesen egyértelmű javaslata van. Egy személyes újraélesztést kell elkezdeni, aki éppen észrevette azt, hogy itt valami baj történt, a leállt a légzése, vagy leállt a keringése, és kiabáljon egy határozott segítségért, és bárki, aki odajön, és látja, hogy itt most valami van, ő kezdje el a mentő hívását. És miután a mentőt felhívta, pontosan megegyeztek abba, hogy hol van a cím. Most a 112 Magyarországon a riasztási telefonszám, ha valaki a 104-et hívja, akkor is a 112 központba fut be, tehát gyakorlatilag nem lehet téveszteni ebben a helyzetben, hívja ezt a számot. Ott elmondja, hogy újraélesztést kezdtünk a 3 éves gyereknél, és pontosan ezen a helyen vagyunk. Óbuda 13. utca 32. sarok, 2. emelet 2. Ebben segítsen, hogy a mentő minél gyorsabban oda találjon. A mentőszolgálat diszpécserei ki vannak képezve arra, hogy ettől kezdve a kihangosított telefonon keresztül segítenek. Például a frekvencia vagy a ritmus a megadásában meg is nyugtatja ez az embert, hiszen nincsen abban a pillanatban egyedül. És így végezzék a reanimációt, és akkor oda tud érkezni a szaksegítség, aki megoldja ezt a légúti problémát, nagy valószínűséggel, különben ő sem arra törekszik, hogy kivegye a légúti idegentestet, hanem a légútbiztosítás során megoldja, hogy ez bekerüljön a levegő valahogy a tüdőbe, majd a vérbe, az oxigén, és ezután, ha majd ő visszatért, és él, és stabil, és jól működik a szíve, akkor majd egy bronhoszkópiás eljárással kiveszik az légúti elzáródást okozó idegentestet.
Legyen valaki, aki a liftbe, meg a házba azért lent beengedi a mentőt, hogy neki ne kelljen keresgetni a...
Igen, ez nagyon fontos.
Igen, és a másik, hogy ugye Az újraélesztés sosem csöndben történik. Nagyon sokan vannak körülött, de legalább ketten, de egy ember biztos, és ha szerencsénk van, akkor ketten. Tehát lehet közben beszélgetni, sőt kell is. Érdemes mondani, hogy mit csinálok, és akkor, hogyha valamit nem úgy csinálok, ahogy kell, akkor a másik mondja esetleg, hogy hogy gondolja. Ez nagyon fontos, ez megint csak a kommunikáció. Pontosan azért, mert bármilyen pici az a gyerek, a stressz és az, amit én ott csinálok, rettentően fárasztó. Nagyon gyorsan el lehet fáradni, tehát érdemes is váltogatni azokat a szerepeket, az egyik lélegeztet a másik, a mellkas nyomja, az egyik lélegeztet és a mellkas nyomja, hogyha olyan, és a közben a másik telefonál. Tehát beszéljünk közben is, mondjuk, hogy mit csinálunk, mondjuk, hogy mit szeretnénk, mi a terv. Nekem is, hál' Istennek az utóbbi időben kevés reanimációhoz volt szerencsém, de amikor reanimálni kellett, a reanimáció kezdetén nagyon nagy volt az a remegés, ami belül volt bennem. És amikor elkezdtük csinálni ezt az automatizált folyamatot, hogy nyomtuk a mellkast, fújtuk a levegőt, hogy hirtelen ez leszakadt, és el tudtunk kezdeni beszélgetni, és el tudtunk kezdeni beszélgetni arról, hogy mit kéne csinálni, hogy ez jó legyen. És utána működött is, szerencsére. Az más kérdés, hogy a reanimáció önmaga sikeres lesz-e vagy sem. Nem ebben foglalkozunk, nekünk a reanimáció folyamatával kell foglalkozni.
Addig, amíg oda nem ér
a mentő. Amíg a segítség meg nem érkezik.
Pontosan addig, nem később, nem előbb. Tehát amíg látjuk, hogy ott vannak és átveszik, átvettük, hátrébb léphetünk.
Amikor megérkeznek, akkor még minden bizonyal be kell jönni az ajtón, tehát hogyha meghalljuk a szirénát, nehogy abba hagyjuk az újraélesztést.
Csak átvették, azt mondták, és odaértek, az
már lepakoltak, és azt, hogy köszönjük szépen, átvettük. Ilyenkor ugyanabban a ritmusban átveszi egy másik kollega a mellkas kompressziót, és folytatja tovább az újraélesztést. A fontos az, hogy ne szakadjon meg a folyamatos mellkas nyomás.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kassai Tamás, a Péterfi Országos Traumatológiai Intézet osztályvezető főorvosa és Molitoris Dániel, az intézet traumatológus adjunktusa, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is megnézhetik.